Az Aréna mai vendége Deák András György, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa, és ott tartottunk, hogy demokráciákban általában nem szokás feloszlatni a parlamentet azért, mert néhány képviselő egyik frakcióból átül a másikba.
Ilyen jogosítványa különben Jusnyakulak nincs is, tehát Janukovicsnak teljesen igaza van abban, hogy amire az ukázban hivatkoznak, arra hivatkozva nem lehet feloszlatni a radát. Három pontban van korlátozva Juschenko radafeloszlatási lehetősége. Ezek lényegében arra vonatkoznak, hogyha nem tud a törvényhozás megalakulni, meghatározott határidőn belül, és nem tud egy cselekvőképes kormányt felmutatni, akkor kiírhat új választásokat. Olyan, hogy emiatt képviselő átülések miatt feloszlathatna a törvényhozást, ilyen nincs. Na most ez is egy klasszikus zűrzavaros helyzet, ami a képviselő átülésekkel kialakult. Eredetileg balti példák nyomán a mandátumot nem a képviselő jogkörében hagyták meg, az alkotmány szerint, hanem a frakció rendelkezik vele. Ergo, hogyha valaki átül az egyik frakcióból a másikba, akkor le kell mondani a mandátumáról, tehát ezt nem teheti meg. Viszont nem korlátozták a képviselő szavazati jogát, tehát megteheti azt, hogy bennmarad a régi frakcióban, de nem a frakcióval együtt szavaz. Ilyenkor viszont a frakció tehetetlen, tehát mivel ha kizárja ezt a képviselőt, akkor nem kell lemondani a mandátumáról. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát egy ellenzéki képviselő lényegében
átáll... Egy kis kaput a képviselőknek.
Igen, nem is olyan kicsi. Az ellenzéki képviselő lényegében át a kormánykoalíció oldalára, de formálisan nem lép ki az ellenzéki frakcióból, hanem csak a kormánykoalícióval együtt szavaz, és ez ellen nem tud semmit sem tenni a frakcióvezető, mert ha kizárja, akkor felmenti azon kötelezettsége alól, hogy lemondjon a mandátumáról. Egy klasszikus, úgy teszünk, mintha kötöttünk volna egy kompromisszumot, de mégse, vagy hát egy kompromisszumot kötöttünk, de ezáltal magát a szabályt üresítettük ki, hemzseg az ukrán közjog ezektől a megoldásoktól jelen.
És ebben a pillanatban, ebben a helyzetben Juschenko és Janukovics egy dologban ért egyet, hogy törvényesen, békésen és külső segítség nélkül kellene megoldani ezt a konfliktust. Az hogyan lenne?
Hát nehéz megoldani.
Ugye Juschenko egy 15 pontból álló javaslat tervezetet vagy levelet küldött Janukovicsnak, aminek a részleteit nem lehet ismerni, de azért valamennyit lehet tudni arról, hogy mit
tartom. Valami kiszivárgott. Ennek a lényeg az lenne, hogy egy ismeri el Janukovics, hogy a koalíció annak idején nem a megadott, az alkotmányban megadott határidőn belül állt fel. Ez igaz, és erre különben ezért fel is lehetne oszlatni a radát.
De erre mondhatja Janukovics az, hogy ez egy zicser volt Juschenkónak akkor, amikor, de ezt elszalasztotta.
Akkor igaz, de alkotmányosan nincs határidő arra vonatkozólag, hogy mikor lehet feloszlatni a törvényhozást. Ez azért problémás Juschenko esetében, mert lényegében azért nem jöhetett létre a kormánykoalíció, mert a narancsosok húzták az időt, és nem tudtak megállapodni egy kormánykoalíció létrejöttében. Ott a legkisebb párt végül átállt a Janukovicsék oldalára, de ezt nagyon későn tette, és már nem tudták lényegében formálisan létrehozni a koalíciót. Tehát tulajdonképpen itt a megadott 60 napból 50-et lényegében a narancsos koalíció használt el, és viszonylag gyorsan megalakult a koalíció. Ezt akkor sem használt, elvileg ezt lehetne. Mindegy. A lényeg az, hogy azt kérte Juschenko, hogy ezt ismeri el a kormánykoalíció, és ez nyilván Damoklész kardjaként lógna a jövőben Janukovics feje felett. Juschenko bármikor elővehetni ezt az aláírt papír, és azt mondhatná, hogy feloszlatom a Dumát, a radát. A másik, amikor még nagyon konstruktív javaslat, hogy korrigálják az alkotmánynak a rengeteg hibáját. Tehát, hogy nézzék végig, állítsanak össze egy konzisztens közjogi rendszert, hogy működik az ukrán politikai rendszer. Ezt szerintem mindenképpen meg kell tenni.
Nyilván akkor ez egy kérdés, hogy ez... nyilván, mert akkor eláll a választásoktól.
Igen,
vagy és már
cserébe elállna a választásoktól, de hát úgy állna a választásoktól, hogy másnap pont azért, mert Janukovics elismerte, hogy az ő kormánypozíció lényegében alkotmányellenes, másnap akár föl is bonthatná újra a törvényhozást. Tehát ez Janukovicsnak jelen pillanatban nem ígér semmit, és ezért lényegében ezért utasították el. Hát, ha közjogilag nézzük, ha érdemes közjogilag néznünk, akkor ki...
Elvileg most alkotmánybíróság.
Alkotmánybíróság az egyik.
Ez a rendelet, de az alkotmánybíróság sem működik, vagy nem úgy működik, ahogy kellene működnie. Ugye 5 alkotmánybíró lemondott emiatt az ügy miatt.
Az alkotmánybíróság elég bonyolult ügy Ukrajnában. Egy 18 fős testületről van szó, ebből 6 főt a parlament, 6 az elnök, 6 meg a bírák szövetsége delegál ebbe az intézményben, nem igazán működött eddig. Elvileg ez adna egy határozatot, különben nagy valószínűséggel eddig sosem hozott még érdemi határozatot az alkotmánybíróság, nagyon meg volt osztva, ki voltak egyenlítve az erőviszonyok. Nagy valószínűséggel most azonban, hogyha alkotmányosan nézzük, akkor ez visszavonatná ezt az UKÁ-t, illetve alkotmányellenességnek minősíteni. Ez egy nagy kérdés, hogy akkor mi lenne, hisz akkor a Janukovicsék tér felé lenne egy labda, hogy indítanak egy impeachment eljárást Juščenko ellen, ami különben nem hiszem, hogy sikere vezetne. Ehhez képest szerintem olyan alkotmánybíróság ilyen pillanatban egy, nem akar dönteni ebben a helyzetben. 2, törekvés mutatkozik arra a Juščenko oldaláról, hogy ellehetetlenítse az alkotmánybíróság működését, tehát egy olyan szituációt állítson elő, amikor nem tud az alkotmánybíróság dönteni. Az alkotmánybíróságról szóló törvény kimondja, hogy 12 bíró kell egy ülés megkezdéséhez, most 6-ot ő jelölt, tehát elvileg ezeket vissza is vonhatja, az alkotmány szerint visszavonhat bírákat, és még egyet kéne találni, és mivel az ő pártja a törvényhozás keretében delegált oda egy bírát, valószínűleg őt is rá lehetne erre beszélni. Nem egy túl konstruktív megoldás ez sem. A következő közjogi lépcső a népszavazás, amit meg lehet lépni. Most nem akarok, főleg azért, mert ugye nem valószínű az a végkimenet, ami Oroszországban 93-ban bekövetkezett, de az oroszok ezt egyszer már végigjátszották. Ott a népszavazás körülbelül úgy döntött, hogy hát maradjon a parlament is, meg maradjon az elnök is egy hasonló helyzetben. Én nem tartom kizártnak, hogy Ukrajnában is körülbelül ez a döntés születne. És nem is hiszem, hogy ma az ukrán elit, illetve a résztvevő felek nagyon rászorulnának a nép véleményére. Sokkal valószínűleg tartom, hogy nem közjogilag, hanem valamiféle politikai kompromisszumot próbálják meg ezt az állnak.
Nem is számít, ugye azt már nagyjából leszögeztük, vagy tehát legalábbis az a kép, amit itt lefestett az elmúlt percekben, az azt mutatja, hogy a politikai elit Ukrajnában, hát lehet mondani, hogy cselekvésképtelen, legalábbis ebben a pillanatban, ebben a helyzetben cselekvésképtelen, és van egy hatalmi harc, ami leegyszerűsíthető két személy közötti csatára, nyilván nem egyszerűen erről van szó. Erre őket mennyire delegálja, vagy delegálta a társadalom, tehát mennyire megoszlott az ukrán társadalom, mennyire tükrözi a politikai élet a társadalom megosztottságát?
Hát ez jó kérdés, és nem vagyok ukrán, tehát nehéz ezt megmondani. Az biztos, hogy 2004-ben a narancsos forradalom idején egy rendkívül áthevült szituáció.
Ezt azért is lehet kérdezni, mert ugye ott voltak az emberek.
Igen.
Most is ott vannak az emberek, Kijev főterén tüntetnek.
Igen, sokkal kevesebben vannak már ott, azért ezt tegyük hozzá. Tehát akkor arról volt szó, hogy egyfelől volt egy korrupt hatalom, Kucsma és lényegében Janukovics részvételével, és volt egyfajta remény, hogy jön egy narancsos koalíció, ami főleg Nyugat-Ukrajnában ugye reményt adott az embereknek, hogy mégiscsak valami új időszak kezdődik. És én azt mondom, hogy ez a kelet-nyugat ellentét, ami ott bekövetkezett, és lényegében mozgósította és mobilizálta a tömegeket, ez a nagyon nagy részben egy választási technológia része volt. Tehát mind a két fél abban volt az érdekelt, hogy valamivel mobilizáljon, valamivel mozgósítsa a saját választótáborát, és egy ilyen az identitásról feltett nagy kérdés volt az, ami ide vezetett. Lehetett azt mondani, hogy ám, nézzétek, itt vannak ezek a gonosz nyugat barátok, akik Amerika
kiszolgálója. Én olvastam olyan elemzést is, ami azt mondja, hogy ez a Juščenko Janukovics orosz barát, illetve nyugat barát, illetve pont fordítva, szembeállítás, ez már idejét.
Igen.
Hogy Janukovics gyakorlatilag nagyon sok mindenben ugyanazt akarja, mint Juscsenko, vagy ugyanazok a céljaik, csak lassítja azokat a folyamatokat, vagy legalábbis lassabban hajtaná végre.
Tehát ami a lakosságot illeti, ott egyrészt van egy nagyon nagy csalódás a tekintetben, hogy mire volt képes ez az új hatalom, és egyre inkább megint csak a szociális tematika jön elő, ami nem ez a kelet-nyugat ellentétről szól, hanem hogy kellett nekünk
hát ami nem meglepő, hogy a körülöttük lévő országokban megindult valamiféle
fejlődés. Ami pedig, ahogy mondtam, az többé-kevésbé igaz, tehát ha mondjuk három játékos van ebben a történetben, tehát Timosenkóról sem feledkezzünk el, én azt látom, hogy Janukovics és Timosenko mindenképpen egy ilyen rendkívül pragmatikus politikus. Timosenko ebből valamivel agresszívabb, de hát ő van ellenzékben, tehát neki kell valamit ettéren felmutatnia. Timosenkónak nem is a környezetében, de ő személy szerint valamilyen mértékben el van kötelezve valóban a nyugat mellett, de hát azért ő sem mondanám azt, hogy egyszerűen egy kiszolgálója ezeknek a törekvéseknek. Nem véletlen különben, hogy az ő politikai tábora lényegi veszítés esett már. Hát ma azt lehet mondani, hogy egyre inkább pár kisebb klára, illetve hát az elki pozícióra van tavaly Juscsenko ebben a történet.
A hírek után azzal folytatjuk, hogy véletlenül milyen eredményt hozna egy májusi vagy esetleg júniusi választás. Az Aréna vendége Deák András György, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa.